Eurozóna. A Klubrádió Európai Uniós magazinja.
Jó napot kívánok, a mikrofonnál Kárpáti János. Az Eurózóna mai adásában értékeljük az évzáró EU csúcsot, beszélünk az ukrajnai béke esélyeiről, valamint a francia belpolitikai válságról. Tartsanak velünk! Eurozóna. Jó napot kívánok! Az első témánk az Európai Unió csúcs találkozója lenne, hogyha itt lenne a vonalban Arató László, a Klubrádió brüsszeli tudósítója. Kérdezem a kollégákat, hogy megvan-e. A csúcs tegnap volt, ami egy újdonság, újítás, hiszen gyakorlatilag eddig mindig csütörtökön és pénteken kétnapos csúcs találkozót tartottak évente négyszer az Európai Unió vezetői, de az újonnan hivatalba lépett António Costa, az Európai Tanács elnöke, aki Portugáliának volt korábban a miniszterelnöke, úgy döntött, hogy szeretné összevonni a csúcs találkozók napirendjét, és egy nap alatt az egészet megtartani, tehát nem nyúlik át péntekre, hanem csütörtökön este be is fejezik, és kész is vannak az egésszel. Kérdezem közben a kollégákat, hogy Arató László itt van-e a vonalban. Mert nem kaptam még jelzést írásban. Igen. Szervusz, Laci, itt vagy?
Szervusz, itt vagyok, igen.
Oké, kösz. No, hát ahogy a beszámolókat olvasom és hallgatom, úgy néz ki, hogy ez a tegnapi évzáró csúcs az ukrajnai háborúról, valamint az ukrajnai háborúról, és megint csak az ukrajnai háborúról szólt. Szólt-e másról is? Próbáljuk meg először ezt áttekinteni.
Igen, érintőlegesen volt szó másról is, de valóban a fókusz a ukrán háború volt. Ami még lényeges, viszont nem túl sokat tudunk róla beszélni, az, hogy volt egy úgynevezett stratégiai vita arról, hogy az EU-nak milyen szerepe legyen a jövőben a globális térben. Ezt úgy tudjuk lefordítani, hogy mi lesz velünk az amerikai elnökválasztások függvényében, illetve összefüggésben ezzel is, mit teszünk majd a Kína politika ügyében. Itt direkt nem fogadtak el következtetéseket a tagállam vezetők, mert nem akartak leírni semmit, hanem azt említették meg, hogy volt egy ilyen vita, és ami elhangzott, az tulajdonképpen a zárt ajtók mögött volt, ennek az is volt az értelme, és utána sem nagyon beszéltek róla. Az volt az értelme, hogy szabadabban lehetett így kifejteni az álláspontokat azzal kapcsolatban, hogy kinek milyen elképzelése van a transatlanti kapcsolatok jövőjéről. Az látszik most, hogy az EU egyrészt egyenlőre nyilván vár, mivel még Donald Trump nem lépett hivatalba, ugyanakkor már hallhattunk néhány lehetséges intézkedésről. Másrészt pedig igyekszik a jó arcát mutatni Trump felé, tehát nem hozni gyorsan, elhamarkodottan ítéleteket, kinyilatkoztatásokat, állásfoglalásokat, hanem várjuk meg, hogy az amerikaiak mit fognak majd csinálni január 20-a után. Aztán ezen kívül még mondjuk két dolgot ki tudnék emelni. Az egyik az a migráció volt az utóbbi időben, az állami vezetők már arra helyeztek hangsúlyt, hogy arról beszélnek, amiben egyetértenek, most is így volt, és azzal kapcsolatban hoznak következtetéseket, tehát a migráció külső dimenziójában értenek egyet, hogy a kibocsátó országokkal szorosabban kell együttműködni, és oda kell hatni jobban, hogy a kibocsátó országok kevesebb migráns küldjenek Európa felé, másrészt pedig meg kell erősíteni a külső határok védelmét, illetve amiről tudunk konkrétat, az, hogy a visszaküldések felgyorsítása érdekében javaslattal is elő fog állni az Európai Bizottság. Aztán amit még meg lehet említeni, az, hogy a grúziai helyzetet is értékelték, és ott elítélték a tüntetőkkel szemben erőszakosan fellépő rendőröket. Ugye tudjuk, hogy ezzel kapcsolatban Magyarországnak teljesen más álláspontja van, de ezt a bekezdést is elfogadta Orbán Viktor, hiszen ugye minden következtetéshez a vezetők egyhangú állásfoglalására van szükség.
Igen, ami a menekült ügyet illeti, ugye az egészet új dimenzióba helyezte az, hogy Szíriában megbukott az Assad rezsim, hiszen nagyon sokakban olyan remények keltek, hogy a millió, menekültek milliói haza fognak térni Szíriába. Na most én azt nem tudom, nem vagyok meggyőződve arról, hogy azok, akik Európában, például Németországban már gyökeret vertek, azok hatalmas tömegekben akarnak-e majd hazaáramlani. Azért Szíriában még nem olyanok az állapotok. De az biztos, hogy Törökországban, ha jól tudom, 3 millió szíriai menekült van a táborokban, és tulajdonképpen a törökök úgy tartják őket vissza, hogy ezek ne menjenek be Európába, hogy pénzt kapnak Európától. Tehát ilyen értelemben, és őróluk feltételezhető talán, hogy Törökországból ők szívesen hazamennének egy idő után. Most ne azt boncolgassuk, hogy Szíria mennyire felkészült több millió hazaáramló emberre, hanem arról, hogy ez befolyásolhatja-e az Európai Unió és Törökország viszonyát kedvező irányba, vagy ez úgy nem hangzott el erről, nincsenek töprengések, hangos töprengések Brüsszelben.
Ennek az irányváltásnak egy teljesen konkrét jele, hogy a csúcs előtt pár nappal múlt, nem is tudom, de igen, pár nappal ezelőtt Ursula von der Leyen elment Törökországba, és a következő napokban a külügyi főképviselő is el fog menni Törökországba, és tárgyaltak Erdogan elnökkel, tehát itt egyértelműen támogatnák azt a török kezdeményezést is, amit te is említettél, hogy akkor a menekültek most már visszamehetnek Szíriába, megbukott a diktátor, és hát valóban ugye Szíriától függetlenül nagyon bizonytalan régió, de lehet, hogy kialakul egy olyan egyeztetett álláspont az EU és Törökország között, hogy akkor mégiscsak nagyobb biztonságban, vagy biztonságban lehetnek ott az emberek. Ami a Európában tartózkodó szíriaiakat illeti, ugye egyrészt nagyon sok tagállam már bejelentette azt, hogy nem fogad be több menedékkérelmet. Tehát az Assad rezsim bukása után nem fogad be több menedékkérelmet a szíriaiaktól, mivel hát nem tudjuk, hogy vagyis azt feltételezzük, hogy ott most már a biztonság az majd helyre fog állni, és nem indokolt onnan elmenekülni. Egyrészt, de hát ebben benne van az is, hogy nem tudjuk, most aztán végképp nem tudjuk, hogy ki akarnak elmenekülni, és hát ugye ne terroristákat fogadjunk be, mint ahogy arra volt példa 8-9 évvel ezelőtt. Én azt gondolom, hogy az EU most fel fog ülni erre a vonatra, és lesz olyan közös álláspont és olyan közös törekvés, hogy a szíriaiakat, akiknek ugye sok esetben ezek a menekül státusz, ez nem állandó, nem élethosszig tartó, hanem ezeket időnként megújítják, de amikor változik a belpolitikai helyzet a kibocsátó országban, akkor nem fogják tovább megadni, mert addig azért adták meg, mert ott üldöztetésnek, életveszélynek, egyenlőtlen bánásmódnak, fogvatartásnak, kínzásnak voltak, lehettek kitéve azok az emberek, akik elmenekültek, de amikor azt mondja az EU, hogy ez nem így van, ez megszűnt, akkor a jogosultságnak az alapja fog megszűnni, és ebből kifolyólag fognak szíriaiakat majd visszaküldeni. Erre elég komoly belpolitikai nyomás is van, és hát például Németországban ugye választások tesznek, egyáltalán nem mindegy, hogy ezzel kapcsolatban milyen álláspontra fog helyezkedni. Biztos, hogy az AfD fog majd élen járni az, hogy azonnal küldjünk haza mindenkit. Kérdés, hogy a keresztény demokraták erre hogy fognak reagálni, és hát ugye Németországban elindul valami, akkor azt előbb-utóbb az EU valamilyen formában le fogja követni, és ezzel összefüggésben is van az, megmondtam azt, hogy lesz majd EU-s direktíva a visszaküldésekre vonatkozóan. Nyilván nem nevesítve a szíriaiakat, de kimondatlanul ott lesz ez a megváltozott helyzet is.
Igen, ha pedig a Trump-al való, illetve az Egyesült Államokkal való transzatlanti viszonyról beszélünk, akkor megint ott vagyunk Ukrajnánál, illetve a háború kezelésének a kérdéséről, ami az alapvető témája volt ennek a csúcsnak. Azt kérdezném, hogy volt-e ennek olyan része, ami nem a nyilvánosságnak szánt, hanem zárt ülésen valamiféle értékelését is adta volna a most zárult magyar EU elnökségnek. Egyáltalán szokás-e évzáró, illetve fél évzáró csúcsokon egyfajta bizonyítványt adni arról a fél éves soros elnökségről, amelyik éppen leteszi a lantot, vagy ez ilyen szétszórtan az egyes politikusok vagy beszélnek róla, vagy nem alapon kristályosodik ki, hogy mi is az értékelése az egésznek?
Hivatalos bizonyítványosztás, vagy ilyen értékelés nem szokott történni. Tehát ezt mindenkinek rábízzák a szakértőkre, vagy a politológusokra, vagy az egyes civil szférának a képviselőire, hogy mondjanak valamit, és akkor ebből össze lehet majd mozaikozni. Ami szokott lenni, az általában az, hogy az intézmények vezetői nagyon hálásak, és nagyon megköszönik az elnökséget adó ország vezetőinek a fáradozásait, amit az elmúlt fél évben tett, és elmondják mindig, hogy nagyon komoly előrehaladást értünk el, de itt ezekben a beszédekben nem szokott kritika elhangozni, mint ahogy ez így volt tegnap is, és hát ugye, ha valahol elhangoztatott volna, akkor Orbán Viktor és Ursula von der Leyen ott állt egymás mellett a színpadon, és von der Leyen dicsérően beszélt, említett tényeket, amiket egyébként Magyarország is említ az elnökség eredményeiként, és ezt elismeréssel mondta von der Leyen, felsorolva néhány területet, ahol eredmények voltak, de nem felsorolva azt, ahol egyébként pedig lehetne bírálni a magyar kormánynak, bírálják is a különböző szereplők, bírálták is tegnap, tehát itt például a visszatérően az orosz-ukrán háború kapcsán, az úgynevezett békemisszió kapcsán azért nagyon sok kritikát kapott a magyar miniszterelnök, de ott a pódiumon nem erre helyezték a hangsúlyt, tehát előtte-utána nyilván erről van szó.
Még nagyon röviden arról, hogy Franciaországban és Németországban is, tehát az Európai Unió két húzó motor államában egyaránt, hát végül is nincs stabil kormány. Kormányválság, belpolitikai válsághelyzet van, de érződött-e ez ezen a csúcs találkozón valamelyest, tehát hogy nem igazán volt ilyen koncepcionális jellege a találkozónak, hogy valamilyen nagy döntés nem érlelődött, mert senki nincs döntés kész helyzetben.
Ugye Macron nem is volt itt, mert hogy a tengeren túli területekre a katasztrófák miatt elutazott, őt éppen Scholz képviselte, tehát ilyen módon nem is lehetett túlzott előrelépésre számítani, de egyébként sem, tehát ennek a mostani csúcsnak a napirendje talán az élet hozta ide, úgy lett összeállítva, hogy senki nem várt semmi különöset, tehát nem véletlenül ugye egy napban belefért az egész. Az új tanácsi elnök, de António Costa első elnöklése alatti EU csúcs volt, akit egyébként nagyon dicsértek a különböző források, és elmondták, hogy nagyon profin csinált ezt az egészet, tehát nyilván Costa nem most kezdte ezt a szakmát, és hát megvan neki a respektje is a vezetők körében, de valóban, tehát egyrészt azt mondanám, hogy túl sokat nem várhattunk, és nem is kaptunk az EU csúcstól, másrészt viszont, ami fontos, hogy a csúcs találkozót megelőzően a nagy tagállamok képviselői, az intézmények vezetői és a NATO főtitkára tartott egy informális munkavacsorát Ukrajnáról, a Zelenszkijjel, tehát azért én azt gondolom, hogy ebben az egész ügyben talán az volt a legfontosabb, ami ott elhangzott, és amiről keveset tudunk, és szintén csak ilyen nagyon, nagyon fél információk, vagy nem megerősített információk alapján lehet azt mondani, hogy mi az, ami támogatás formájában Ukrajna felé a következő időszakban megvalósulhat, de az is biztos, hogy az EU és a tagállamok nem akarnak erről beszélni, mert azt mondják, hogy nem akarják a lapjaikat az oroszok előtt kiteríteni, nem akarják, hogy Moszkvába tudják azt, hogy mire készülnek Berlinben vagy Párizsban. Tehát van ezzel kapcsolatos munka, de direkt nem kommunikálják a részleteit, és ez megérezhető volt azon is, ahogy az Zelenszkij tegnap beszélt. Ő is nagyon, nagyon ködösen vagy visszafogottan fogalmazott arról, hogy nekik mire lenne szükségük, tehát újdonságot nem akart elárulni, de az biztos, hogy ezzel kapcsolatban azért van munka, ami nem jelenik meg az európai tanácsnak a következtetéseiben.
Nagyon szépen köszönöm Arató Lászlónak a beszélgetést, szervusz és boldog ünnepeket kívánok!
Köszönöm János, köszönöm neked, és minden jót kívánok a hallgatóknak is.
Eurozóna.
Most pedig a vonalban itt van velünk Kis Benedek József biztonságpolitikai szakértő. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok!
Hát akkor önnel azt folytatjuk, ahol Arató Lacival abba hagytuk. Ukrajna. Ugye Ukrajnának a lehető legjobb helyzetben kell lennie, amikor úgy döntenek, hogy megkezdhetik a béketárgyalásokat, ezt mondta Mark Rutte NATO főtitkár a minap Brüsszelben. A katonai helyzet elemzői azonban mostanában általában arról beszélnek, hogy az oroszok lendületben vannak, és úgy érzik, hogy győzhetnek. A fejlemények irányán tehát fordítani kellene. De mekkora ez az orosz lendület? Mire lehet elég? Mit érhet most Moszkva a győzelem alatt? Mit érthet most Moszkva a győzelem alatt? Illetve egy további kérdés, hogy képes-e a nyugat, Trump szándékaitól függetlenül képes-e annyi támogatást nyújtani Ukrajnának, ami elég ehhez a bizonyos szükséges kedvező fordulathoz? Tudom, ez egyszerre több kérdés, de szálazzuk szét. Tehát először is azt, hogy mire lehet elég a mostani orosz lendület?
Hát szerintem a mostani orosz lendületből azt a következtetést lehet levonni, hogy újabb erőket vontak össze, ez már több hónappal ezelőtt történt, és hát ezeket most felhasználják arra, hogy hatászati irányokban támadjanak szinte az arcvonal teljes ország, de különös tekintettel azokra a részekre, amely a négy megyéhez tartozik, amit annak idején Putyin kijelölt, hogy ezt mindenképpen el kell foglalni. Ezen kívül lehet látni azt, hogy az ukrán energiarendszerek ellen kemény támadásokat folytatnak, ez sem ma kezdődött, és hát nyilván az oroszoknak szándékában áll, hogy újabb területeket szerezzenek, annak érdekében, hogy számukra is egy kedvező körülmény alakuljon ki a tárgyalások megkezdéséhez. Egyelőre az oroszoknak eszükbe sincs az, hogy tárgyaljanak. Ha megnézzük azt, hogy az elmúlt napokban tartott putyini értékelés miről szólt, akkor abból elég világosan lehet látni, hogy eszükbe sincs nekik semmiféle béke kezdeményezés most elfogadni, vagy egyáltalán erről tárgyalni, hanem folytatni akarják a küzdelmet. Az ukránok esetében más a helyzet, az ukránoknál attól függ minden, hogy mennyi támogatást kapnak. Ha a támogatást megkapják, akkor nyilván folytatódik. Én azt tippelem, hogy ebben az évben, a háború még nem fog befejeződni, első felében semmiképpen, és azt lehet látni, hogy számos ország támogatja Ukrajnát abban, hogy tovább folytatják a küzdelmet. Nyilván figyelembe kell venni az erőviszonyokat a két ország között, és az egyértelműen az oroszok javára billen. Ugyanakkor nem szabad elfelejteni azt, hogy komolyabb béke kezdeményezés nem született. Tehát én arra például, ami most akár a római pápa részéről fölmerült, hogy karácsonykor tűzszünetet kell kezdeményezni, ezt nem fogadták egyik fél részéről sem. Nem is volt ezzel kapcsolatban tárgyalás, de nem is lehet, hiszen egy ilyen bonyolult helyzetben, ami a két ország között kialakult, egyik perszól a másikra még tűzszünetet sem lehet tartani, nem egyéb tárgyalásokat folytatni. Tehát én úgy látom, hogy sem a fogócsere, amit szintén elő kell készíteni, hova szállítják, kit szállítanak, hány embert adnak át, hol adják át, ez se egy-két perces munka, a karácsony meg itt van a nyakunkon. Ráadásul azt sem tudjuk, hogy most melyik karácsonyról van szó. Teljesen más karácsonyt ünnepelnek Ukrajnában, mint az Oroszországi Föderációban. Tehát én úgy látom, hogy annak, hogy itt bármilyen béke kezdeményezés szülessen, jelenleg nem sok esélye.
Igen, említette, hogy az erőviszonyokban Oroszország javára billen a mérleg. Nekünk laikusoknak egy-két adattal, ha érzékeltetné, hogy milyen mértékű ez az erőfölény, milyen arányú, milyen nagyságrendű, és hogy ez hogy viszonyul a nyugatnak a kapacitásaihoz, hogy mennyire kell hát meghúzni a nadrágszíjat a nyugatnak ahhoz, hogy kiegyenlítse ezt az erőfölényt. szerint valamilyen területen, amit talán a legfontosabbnak tart, nem tudom, a légvédelem lehet ez, vagy a tüzérségi tűzerő, vagy a harckocsiknak a mennyisége. Gondolom nem elsősorban feltétlenül csak az ember létszám, bár azért az sem mellékes.
Így van, az sem elegendő, de hát ha ránézünk a térképre, látjuk a különbséget, ami a méretet illeti az Oroszországi Föderáció és Ukrajna között. Látjuk azt a területet, amit már jelenleg ugye megszálltak részben az oroszok. A következő dolog pedig az, hogy ha az erőviszonyokat összevetjük az oroszok, illetve az ukránok között, akkor ezt lehet látni, hogy az oroszoknál legalább 4-5-szörös erőviszonyról beszélhetünk, ami a haditechnikai eszközöket illeti. Az emberanyag tekintetében más a helyzet, ott bőségesen vezetnek az oroszok. Messze menő következtetést ebből sem lehet levonni, hiszen látjuk azt, hogy az oroszoknál is vannak zsoldosok, az ukránoknál is vannak. Látjuk azt, hogy az Oroszországi Föderáció védelmi megállapodás kötött Észak-Koreával. Ennek eredményeképpen néhány száz észak-koreai katona tartózkodik a megszállt területeken, mármint ők úgy tekintik az oroszok, hogy a Kurszki területet megszámadták, vagy megszállták az ukránok, és ebben benne van az, hogy a két ország között olyan megállapodás van, hogyha az egyiket támadás éri, akkor a másik segítségére siet, és ezt alkalmazzák is. Ugyanakkor azt sem szabad elfelejteni, hogy a haditechnikai eszközök vonatkozásában azért az ukránoknál jobb haditechnikai eszközökről beszélhetünk, gondolok itt akár a tüzérségre, akár a harckocsikra, hát meg kell nézni az oroszoknál alkalmazott harckocsi típusokat, a T-72-es, T-62-es, még T-50-es is alkalmaznak, ugyanakkor látjuk azt, már kevesebb számban, azokat az eszközöket, amelyeket a ukránok használnak. Ugyanakkor nem szabad elfelejteni azt, hogy most már nem annyira a harckocsiknak, páncélozott szállító harcjárműveknek, illetve a tüzérségi eszközöknek van nagy szerepe, hanem a légierő, a drónok vonatkozásában nem szabad elfelejteni, hogy mennyi és milyen van. A légierőt figyelembe kell venni, és hát egy nagy probléma, úgy, ahogy ön mondta az előbb, a légvédelem. Ukránoknál a légvédelem jelenleg nincs rendesen ellátva eszközökkel, tehát az azt jelenti, hogy oda jó nagy számban kellene légvédelmi eszközöket szállítani azért, hogy tudják biztosítani az ország bizonyos területeinek, nem az egésznek, a légvédelmét. Nem szabad elfelejteni az erőviszonyok tekintetében, hogy Oroszország vonatkozásában azért hiába van bőségesen haditechnikai eszköz, azért vannak területek, ahonnan nem lehet átcsoportosítani. Ott jelen kell lenni a déli területeken, a Kaukázusban, a haditengerészetnek ugye az északi területen, a keleti területen ott kell lenni. Tehát nem jelenti azt, hogy világba át lehetne csoportosítani haditechnikai eszközöket. Nyilván itt jelenleg két katonai körzet az ötből, amely működik ezen a területen, és hát ott is vannak bizonyos korlátok, amiket be kell tartani. Tehát én úgy látom, hogy az erőviszonyok hát nem is kiegyensúlyozott, azért az oroszok számára lényegesen jobb a helyzet.
Mennyi jelentősége van annak, hogy az ukránok nyugatiaktól kapott rakétákkal úgynevezett mélységi csapást mérnek orosz területekre, messze a frontvonaltól, bent Oroszország területén csapnak le? Ez inkább pszichológiai hadviselés, vagy valós stratégiai, katonai, taktikai jelentősége van a háború megvívásában?
Semmiképpen nem mondanám, hogy ez csak pszichológiai. Benne van a pszichológiai hadviselés is, de benne van az, hogy az orosz haderőnek a logisztikai tevékenységét gátolják, korlátozzák. Ahhoz, hogy a hadsereg tudjon harcolni, szükség van utánpótlásra. Lőszer, fegyver, üzemanyag, élelmiszer. Most ez a logisztikai utánpótlás. Az oroszoknál az volt a divat, hogy elég nagy raktárakat építettek, akár lőszerraktárat nézzük, akár üzemanyagraktárakat. Na most ezeket föl kell osztani, kisebb részekre kell bontani, mert hogyha elérik az ukránok által alkalmazott HIMARS rakéták például is, ennek a lőtávolsága akár 150-160 kilométer lehet, akkor az azt jelenti, hogy ebben az esetben az oroszok, ha nem telepítik át az eszközöket, akkor komoly veszteségeket szenvednek. Ezért látjuk azt, hogy áttelepítik a jelenleg rendelkezésre álló logisztikai eszközöket ahhoz, hogy sikeresebben tudjanak utánpótlást biztosítani.
És akkor visszatérve erre a légvédelmi problémára, ahhoz, hogy a nyugat ezt a hátrányt kiegyenlítse és az ukránokat ellássa, talán 19 rendszert igényeltek az ukránok, vagy ennyit ígért a nyugat, erre most pontosan nem emlékszem. Ez mekkora erőfeszítés, és tudja ezt Európa az Egyesült Államok nélkül is nyújtani?
Ha ránézünk a térképre, akkor azt tudom mondani, hogy nem. Tudnék, nagy területet védeni nem lehet mindenütt, csak bizonyos pontokon. Tehát a korszerű légvédelmi rendszereket, amelyeket a nyugatiak szállítanak, és hát most mindegy az, hogy az amerikaiak, vagy éppen az európaiak, hát egyrészt nagyon drága, másrészt pedig korlátozottan áll rendelkezésre. Tehát ezeket csak oda lehet telepíteni, amelyek feltétlenül védendő területek, gondolok itt például városokra, városok bizonyos részeire, és hát természetesen azok a kritikus infrastruktúrához tartozó objektumokra, amiket feltétlen védeni kell. De annyi a világon nincs, amit az ukránok szeretnének megkapni, és nyilván nem is fognak. Nem beszélve arról, hogy ennek a költsége azért meglehetősen magas, hát itt vannak olyan rakéták, aminek darabja $1 millió. És itt mondjuk egy kilövőhöz 4 rakéta tartozik, most ezeket elkezdik kilőni nem fontos célokra, akkor ebben az esetben ezek nagyon fogynak, és ennek az utánpótlása azért szerintem megoldhatatlan. Úgyhogy bizonyos területeket tudnak védeni, városokat amennyire lehet, igen, de látni kell azt, hogy ezek azért nem végtelenek. És hát egy drónnak az előállítása meglehetősen olcsó, ahhoz képest ugye a rakétáknak a védelmi rendszerben történő beilleszkedése, mert itt ugye radarok is vannak, kilövő berendezések is vannak, hát ez meglehetősen drága játék.
Még a háború elején emlékszem, volt egy drónfajta, és jókat mulattam az elnevezésén, török gyártmányú, és
bajraktár,
igen, ez volt a...
Bajraktár.
Jó, hát igen, de hogyha az ember egy kicsit kifacsalja, akkor bajraktárnak is mondhatjuk. Szóval ezek Törökország jelentős mennyiségben szállít ebből, vagy másfajtából is az ukránoknak?
Azt nem mondanám, hogy jelentős mennyiségben a szállított jók voltak, csak most már felfedezték azt, hogy hogyan lehet ezeket megsemmisíteni. Hát Irán szállít egyébként elég sok drónt, meg rakétát is, és hát az iráni Shahed típusú drónok sem tartoznak a rossz eszközök közé. Irán nagyjuk amúgy a rakétákat is szállít. Tehát tulajdonképpen ebből arra lehet következtetni, hogy az oroszoknak hát elég komoly hiányuk van ilyen eszközökben, már pedig a mai háborút, a mai hadműveleteket az jellemzi, hogy drónokat alkalmaznak, repülőgépeket alkalmaznak, és nyilvánvalóan ez nem függ annyira az időjárástól, tekintetben, hogy most azért csak téli időszak van, tehát itt a szárazföldi erőkkel történő előrehaladás most még ugyan ismereteim szerint nincs olyan rossz idő, de száraz azért van, tehát inkább áttevődik a harctevékenység területe a levegőbe.
Azt akarom még kérdezni, hogy tulajdonképpen az észak-koreai katonák igénybevétele nem azt jelenti-e, hogy az oroszok bevallják, hogy rettenetesen nagy gondjaik vannak műszaki szempontból, mert hát rengeteg emberrel kell pótolni ezt a hiányosságot. Hiszen az észak-koreai katonákról azt hallani, hogy ugye a Kurszki területen vetik be őket, majdhogy nem ágyútölteléknek, és hogy állítólag nagyon magas a halálozási arány.
Hát itt rendkívül ellentétes információk látnak napvilágot. A helyzet az, hogy az észak-koreai katonák kézifegyverrel rendelkeznek, tehát géppisztoly, gépkarabély, a többit az oroszok biztosítják. Tehát ők nem hoztak magukkal se tüzérségi eszközöket, se harckocsit, se páncélszállít, gyalogos emberekről van szó, kézifegyverrel. Viszont előkészítik az oroszok azt, hogyha valamit meg akarnak támadni, és általában ugye lakott területen folytatnak harcot, ezt az oroszok támogatják tűzérségi eszközökkel, illetve amennyivel aknamező van, mert lehetett itt a magyar sajtóban sok vad dolgot olvasni, hogy rámennek az aknamezőre, nem mennek rá. Nyilván ez öngyilkossággal ér fel, hogyha valaki gyalog mondjuk egy olyan aknamezőre rámegy, ahol gyalogság elleni aknák vannak, az kocsi már más a helyzet. De úgy néz ki, hogy együtt harcolnak ezek. Itt az oroszoknak kifejezetten nem technikai eszközökre van szükség, hanem az élő erőre. Ha egy kicsit cinikus akarok lenni, akkor azt mondom, hogy kíméljük az orosz katonákat. Minél kevesebb legyen a veszteség orosz oldalon, na most a Kim Jong-un nagyon nem érdekli az, hogy hány észak-koreai katona hal meg, ott rettenetesen kemény kiképzés van, de úgy egyébként hát ilyen első világháborús harc módot alkalmaznak, meg hát érthető módon őket arra készítik fel, hogy Dél-Korea ellen harcoljanak más területen, más viszonyok között. De én úgy látom, hogy valószínű, megfelel a valóságnak az, hogy van veszteség közöttük meglehetősen nagy, sőt, olyat is lehet olvasni egyes blogokban, hogy nem viszik magukkal a sebesülteket, hanem lelövik őket, és ettől kezdve ugye, hát ennek több oldala van, de hát nem kell gondoskodni azokról az emberekről, akik sérültek. Hát, hogy most ez megfelel a valóságnak, hogy nem, én ezt nem tudom, mert nem láttam, meglehetősen sportszerűtlen viselkedés, de azt azért nem szabad elfelejteni, hogy a távol-keleti harcmód jelentősen eltér az európaitól. Úgyhogy szükség törvény bont, oroszoknak szüksége van arra, hogy legyenek ott külföldiek, nem csak észak-koreaiak vannak, mások is vannak, és hát a végső cél ezzel az, hogy a orosz nemzetiségű embereket kibírják.
Milyenek vannak, akik nem csak az észak-koreaiak, akikre utal?
Afrikaiak jönnek elég sok országból, és hát ezek kapnak olyan 2000 dollárt körülbelül. Hogy aztán az észak-koreaiak mennyit kapnak, azt nem tudom, de el tudom képzelni, hogy ők is megkapják azt a pénzt, legfeljebb nem a katonái zsebébe megy, hanem hát a vezetés ezeket más célokra fordítja, hogy finom és udvarias legyen.
Igen, van ugye ez a bizonyos 4 kelet-ukrajnai megye. Az oroszoknak a deklarált célja az, hogy hát az mindenképpen haza kell, hogy térjen Oroszországhoz, de hány százalékát ellenőrzik-e 4 megye területének? Olyan 70-80 körülbelül, vagy már több?
Körülbelül 80, de ha megnézzük az orosz haderő előrenyomulását, akkor látjuk, hogy ez naponta nő az oroszok javára, tehát azért szépen haladnak előre. Hát nyilván vannak olyan terepszakaszok, ahol nincs mondjuk lakott terület, gyorsabban lehet előre haladni. Ha beleütköznek egy ukrán védelmi rendszerbe, akkor ott lelassul a támadás üteme, és hát nem szabad elfelejteni, hogy az ukránok is hajtanak végre azért időként ellentámadást, ellencsapást, és hát megállítják a támadást. Tehát itt tulajdonképpen egy húz meg, erez meg, megy, de alapvetően az orosz előretörés az lényegesen nagyobb, mint amit az ukránok tudnak produkálni.
Akkor viszont valamit nem értek. Hogyha az oroszok javára tolódnak el az erőviszonyok és a siker arányok, valamint mindenki arra vár, hogy az a Donald Trump lép hivatalba január 20-án, aki kilátásba helyezte, hogy hát azért nem fog kapni annyi támogatást Ukrajna, mint eddig, akkor mi indokolja Kijev részéről azt, hogy ne addig akarjanak valamiféle megállapodást kötni, amíg az oroszok nem kerülnek még beljebb az ország szívébe?
Maradjunk annyiban, hogy egyik sem akar megállapodást kötni, és nem csak az amerikaiak támogatják. Tehát az amerikaiak azt mondták, hogy kedves európai barátaink, hozzátok legalábbis a Trump politika, meg a Trump tanácsadói, azt mondják, hogy ti közelebb vagytok hozzánk, közelebb vagytok az oroszokhoz, európaiak, tehát ti védjétek meg ezt a területet.
Oké, ezt mondják az amerikaiak. Csak Ukrajnában miért nem érvényesül egy olyan megfontolás? Mi a racionális oka annak, hogy ezt elutasítják? Ha egyszer napról napra rosszabb helyzetbe kerülnek, akkor addig kell valamiféle megállapodást kötni, amíg az nem romlik tovább. Ha romlik a forint árfolyama, akkor eurót veszek minél hamarabb, hogyha arra számítok, hogy továbbra is romlani fog a forint árfolyama.
Hát az igazság az, hogy egyelőre ukránok nem akarják feladni. Tehát addig még nekik van támogatás, addig folytatják nyilván a harcot, és nagyon sok ország beígérte azt, hogy a továbbiakban is támogatják őket, tehát nem kell azzal számolni, hogy leállnak ezzel a támogatással a nyugati országok. Nem csak Amerikára kell itt építeni, nem csak Amerika van a világon, lehet, hogy itt megállapodáson, lehet, hogy közvetett módon adnak pénzt, tehát én úgy látom, hogy egyelőre még sajnálatos módon ez a rendkívül sok ember áldozattal járó háború folytatódik.
De hát akkor ezek szerint ez a bizonyos orosz térnyerés, bár ön azt mondja, hogy egyértelműen megfigyelhető, mégis nem olyan nagyságrendű, hogy itt talán nem ide való kifejezéssel élve hajtaná a tatár az ukránokat, hogy nagyon gyorsan itt súlyos vereség fenyegeti őket, hanem itt egy nagy területen, mint egy felőrölhetik az orosz előre nyomulást, és hát ha az oroszok kifáradnak időközben.
Ez pontosan erről van szó, tehát ez egy felőrlő hadművelet mindkét részről, amelyben jelenleg az oroszok vezetnek. Tehát az oroszok gyorsabban nyomulnak előre, mint ahogy védekeznek az ukránok.
Igen, ez a vezénylő orosz tábornok, akit a rollerbe rejtett robbanóanyaggal felrobbantott az ukrán titkosszolgálat, az oroszok erre azt helyezték kilátásba, hogy meg lesz rá a válaszcsapás, de ennek ugye semmiféle kimenetele, jelentős hatása nem lehet a hadmenetre. Tehát azért nem arról van szó, hogy...
Én szerintem nem. Szerintem ennek nem lesz akkor a válaszcsapás. Lesz nyilván, de válaszcsapás minden nap van. Tehát itt látjuk azt, hogy itt azért egy folyamatos támadás van, és én úgy gondolom, hogy ebből nagy probléma nem lehet. Erre szokták azt mondani, hogy minden csoda 3 napig tart.
Nagyon szépen köszönöm Kis Benedek Józsefnek ezt a beszélgetést az aktuális ukrajnai helyzetről. Tehát akkor köszönöm eljutottunk szépen odáig, hogy felőrlő műveletek zajlanak, és sajnos Igen. még nem látjuk a végét.
Így van.
Köszönöm
így
szépen, és
köszönöm
kellemes
szépen,
ünnepeket
és kívánok.
Viszont hallásra.
Köszönöm szépen, viszont hallásra.
Eurozóna.
A most következő beszélgetést még tegnap rögzítettük Sós Eszter Petronella Franciaország szakértővel. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok!
Az év végén járunk, és vannak országok, sőt egyébként fővárosok is, egyet mi is tudnánk mondani, ahol lázas rohammunka folyik, hogy legyen időben költségvetés. Egy hétfői hír szerint a francia nemzetgyűlés rendkívüli törvényt fogadott el, amely felhatalmazza a végrehajtó hatalmat, hogy adókat vessen ki, és hiteleket vegyen fel az állam és a társadalom biztosítási rendszer finanszírozására. Miután Franciaországnak egyelőre nincs elfogadott költségvetése a jövő évre. De kinevezett kormányfője legalább már van, François Bayrou-nak, a centrista demokrata mozgalom vezetőjének a személyében. Hogy áll a kormány alakítás ügye?
Hát az nyitott, így röviden válaszolva. Ugyanis Bayrou csütörtökön beszélgetünk, ezt ismét hangsúlyozni kell, csütörtökre hívta össze a pártokat egy újabb egyeztetésre, annak céljával, hogy megpróbáljanak valamilyen megállapodásra jutni. Úgy tudni, hogy Bayrou egy olyan kormány szeretne, amelyben mondjuk úgy, hogy ilyen politikailag nehéz súlyú emberek vannak, és hát több pártból, tehát egy viszonylag sokszínű kormányt szeretne, de hát a pártok nagyon visszafogottan reagálnak az ő elképzeléseire, sokkal nehezebb helyzetből indul, mint Michel Barnier, és hát megpróbál egy ilyen újabb tárgyalási kört. Állítólag már van listája, hogy kiket szeretne, tehát zajlik egy tárgyalás az Élizé palotával is, ugye az a köztársasági elnök hivatala, de egyelőre nem szállt fel a fehér füst, hát lehet, hogy mire adásba kerül ez a beszélgetés, addigra felszáll, akkor az azt fogja jelenteni, hogy lesz Franciaországnak kinevezett kormány a karácsony előtt.
Egy definíció fogalmat tisztázunk, hogy a centrista minősítés önmagában valami olyat sugall, hogy se nem ez, se nem az. Mondhatjuk-e, hogy Franciaországban ez jobbára a liberálisokat jelöli?
Ez csak részben igaz. Ugye Macron is centristának számít, és például az ő pártjában vannak olyanok, akik korábban a szocialista párthoz tartoztak. Tehát ott van egy ilyen hát baloldali kinyúlása is a centrizmusnak, de François Bayrou történetileg ahhoz a hát ilyen liberális, enyhén jobboldali iskolához tartozik, amelyhez például Valéry Giscard d'Estaing, korábbi köztársasági elnök is tartozott. Tulajdonképpen az a Modem nevű párt, amelynek Bayrou az elnöke, az hát szervezetileg is visszanyúlik a Giscard féle UDF-hez, tehát meg lehet találni a folytonosságot. Ha a francia jobboldalak viszonylatában akarom nézni, akkor pedig mondjuk az orleanizmus hagyományába, tehát ebbe a liberális jobboldaliság hagyományába illeszkedik az, amit Bayrou képvisel, de a francia sajtóban néha kereszténydemokratának is hívják.
Igen, elődjét, Michel Barnier-t a baloldal, a kormányból kimaradt baloldal és a nemzeti tömörülés, a szélső jobboldalinak mondható nemzeti tömörülés közös bizalmatlanság indítvánnyal buktatta meg. No most gyakorlatilag Bayrounak akkor kit van lehetősége megnyerni, hogy ez a helyzet ne álljon újra elő. Nyilván garanciát erre nem lehet szerezni, de nyilván valamelyik csoportot, erőközpontot igyekszik megnyerni olyanok közül, akik az előző alkalommal Barnier ellen megszavazták a bizalmatlansági indítványt.
Hát egyetlen egy frakció jön itt számításba, ez pedig a szocialisták. Hiszen a republikánusok, ők ott voltak Barnier mögött, maga is republikánus volt. Bayrou esetében annyiban nehezebb a helyzet, hogy a republikánusok sem lelkesek. Tehát olyan félmondatokat üzengetnek a sajtóba, hogy hát nem állnak készen a csatlakozásra, az első jeleket hát nem ítélik tulajdonképpen pozitívan, tehát egy ilyen kritikus gyanakvó attitűdöt mutatnak, tehát van Bayrounak dolga a republikánusokkal is. A szocialisták pedig elmentek tárgyalni, tehát mutatták azt, hogy ők hát adott esetben nyitottak nem is a csatlakozásra, hanem egy ilyen meg nem támadási egyezményre, tehát hogy bizonyos engedményekért cserébe lemondanak a bizalmatlansági indítvány megszavazásáról. De hát egyelőre úgy tűnik, hogy nem sikerült ebben a témában, hogy mondjam, hát komoly és mély eredményre jutni. Úgyhogy ezért egyelőre úgy néz ki a helyzet, és még egyszer hangsúlyozom, hogy csütörtök délelőtt beszélgetünk, hogy François Bayrou egy sokkal gyengébb és kiszolgáltatottabb kormány élén állhat, mint Michel Barnier, mert hogy repedezik a támogatottsága a republikánusoknál, és hát a szocialistákat egyelőre nem sikerült sem belőle a koalícióban, ennek ugye kisebb, jóval kisebb az esélye, sem pedig egy ilyen hát jóindulatú külső támogatásra oda szervezni maga mögé. És akkor most itt tartunk. Nyilván azok a dilemmák, azok a vitakérdések, amelyek a pártokat foglalkoztatták a Barnier kormány utolsó napjaiban, ezek a bizonyos vörös vonalak, hogy tudnélik, mi az, ami nem fér bele egyes pártoknak, mert valójában erről megy a vita. Hát ezek nem nagyon változtak, tehát valószínűleg ugyanazok körül a témák körül forognak, és ugyanazok a követelések, mint korábban. Meglátjuk, hogy mire jutnak velük.
Ezek jó részt a gazdasági mutatókról szólnak, tehát hogy például mekkora megszorításokkal lehet valamelyest egyensúlyba hozni az államháztartási hiány kiugróan magas GDP 6%-os arányát, mit bírhat el a lakosság, és ebből a megszorításból mennyit tűrnek el radikális baloldalon, és mennyit tűr el a nemzeti tömörülés.
Valóban, hogyha nagyon röviden akarnék fogalmazni, akkor azt mondanám, hogy a vita téma a költségvetés. De azért azt is hozzá kell tennem, hogy amikor a költségvetésről beszélünk, akkor azért mindenki csomagban gondolkodik. Tehát nem tudom én, egy újabb migrációs törvény, vagy a nyugdíjreform megnyitása. Tehát ilyen típusú, nagyon szimbolikus követelésekre is kell gondolni, mert hogy mindenki arra számít, hogy lesz jövőre egy választás, és akkor neki meg kell mutatnia, hogyha támogatta is a Bayrou kormányt, vagy nem buktatta meg a Bayrou kormányt, akkor mit kapott cserébe? Tehát mi az az ő szavazóbázisa számára fontos, győzelemként elkönyvelhető, megmutatható dolog, tehát ami kampányképes, hogy így fogalmazzak, ami miatt adott esetben érdemes megegyezni. És hát itt ugye mindenki a leglátványosabb, legfontosabb dolgait kéri vagy mondja, viszont ezek a vörös vonalak, mondjuk így, ezek nem nagyon kompatibilisek egymással, tehát nem jön ki egy abszolút többség, 289 fő úgy, hogy mindenki megkapja, amit akar. És hát valójában ez a probléma. Tehát ezért beszélünk most már hetek óta a francia kormányválságról, mert a parlamenti erőviszonyok mögött egy ilyen inkompatibilis követelési hálózat van, egy kampánnyal megspékelve, hiszen, még egyszer mondom, mindenki választásra számít, és ilyenkor mindenki kampányol.
Tehát akkor ezek szerint az vágyálom Macron részéről, amiről szól egy jelentés, hogy az elnök jelezte, nem kívánja feloszlatni a nemzetgyűlést, új választásokat kiírni 2027-ig, azaz az ő mandátumának a vége előtt. Ez tehát irreális reménykedés a részéről?
Én inkább úgy mondanám, hogy lehetséges, hogy Macron ezt szeretné, de mindenki más arra készül, hogy nyára megváltozik a véleménye. Mert hogy a parlamenti helyzet így nagyon nehezen tartható. Hát csak gondoljunk bele abba, hogy 4 miniszterelnöke volt az országnak idén. És tehát ez az egyik forgatókönyv, amire mindenki számít, hogy előrehozott nemzetgyűlési választás lesz. De elkezdődtek azok a hangok, először a lázadó Franciaország oldalán, nyilván ez is része a kampánynak, de egyre inkább a nemzeti tömörülés oldalán is, hogy elkezdték Macron személyét piszkálgatni. Meglátjuk, hogy emögött van-e stratégia, tehát hogy úgy döntöttek-e, hogy miközben beszélgetnek és tárgyalgatnak, de közben inkább megpróbálnak arra menni, hogy úgymond Macront lehetetlen helyzetbe hozzák, és őt leszedjék. Ugye őt jogilag leszedni nagyon nehéz, jelenleg nincs hozzá többség, azzal próbálkozhatnak, hogy politikailag megpróbálják egy olyan térbe terelni, ahonnan nem nagyon van számára kiút. Ez még egy nyitott kérdés. Talán ez az, amit januárban a leginkább érdemes figyelni, hogy van-e olyan többség, és ehhez elég egy abszolút többség, amelyik eldönti azt, hogy ők valójában most már Macron célozzák. Ez a nyitott kérdés.
Igen, van olyan ország, nem akarom megnevezni, ahol a politikai vezető hangsúlyosan törekszik a maga nemzetközi szerepének fontosságának az érzékeltetésére, mert otthon szavazatokra reméli váltani azt, ha a polgárok neki köszönhetően nagynak és dicsőségesnek látják a hazájukat. Na most Franciaország tényleg nagy. Macron pedig előállt azzal a kezdeményezéssel, hogy küldjön Európa, pláne ha Amerika nem küld békefenntartó erőket Ukrajnába, ha ott születik valamilyen megállapodás, és elhallgatnak a fegyverek. Hogy reagálnak erre a franciák? Lehet-e appellálni náluk még ma is a nagyságra és a dicsőségre, vagy pedig azt mondják, hogy hát nem akarunk meghalni mondjuk Pokrovszkért?
Ugye nagyon úgy tűnik, hogy ez egy majdani esetleges megállapodás utáni tapogatózásról szól, tehát hogy ez nem egy ilyen azonnali kérdés, és hát egy olyan pillanatban, amikor az országnak nincs költségvetése, és a miniszterelnök kinevezésének a pillanatában leminősíti egy hitelminősítő az országot, akkor hát ez sokkal inkább ott van az érdeklődés középpontjában, ahogy egyébként a Mayotte szigetét érő ciklon és pusztítás is. Tehát miközben természetesen ír erről a sajtó, és foglalkoznak vele, de azt nem merném állítani, hogy a francia politikának ez bármilyen szempontból vezető napi rendi pontja. Tehát azért, hogy ha egy mondatban meg kéne fogalmazni, hogy mi az, ami most nagyon érdekli a francia politikával foglalkozókat, akkor az az, hogy lesz-e kormány, és ha igen, akkor milyen, és az a kormány meddig marad hivatalban. Ugye január 14-ére ígérik a miniszterelnöki programbeszédet, hát aznap például biztos, hogy benyújtanak egy bizalmatlansági indítványt, amit ott ugye rövid úton meg is kell tárgyalni és szavazni is kell róla. Hát az például egy nyitott lehetőség, vagy egy nyitott kérdés, hogy ott mit lépnek a pártok. Tehát itt nagyon komoly elsődleges gazdasági és stabilitási kérdések vannak az asztalon, és hát ez nagyon sok minden más, egyébként fontos és komoly dolgot le tud venni a napirendről, vagy háttérbe tud szorítani.
Említette Mayottot, ma ismételtem mondjuk, hogy csütörtökön, a mai EU csúcson nem is vesz részt a francia elnök, elment Mayottra, és így aztán az ő távollétében beszélnek ezekről az európai meg globális kérdésekről, ami hát szintén rímel arra, amit most mondott, hogy mi érdekli a franciákat. De ha jól veszem ki a szavaiból, nagyjából a francia szocialista párt ide vagy oda tendálásán múlik most az, legalábbis egyelőre, hogy Az Európai Unió két vezető hatalma közül az egyikben, Franciaországban, viszonylagos stabilitás áll-e helyre? Mert Európának ez az egyik nagy baja, hogy mind Párizsban, mind Berlinben hát gondban van a kormányzás ügye. A franciáknál tehát most úgy tűnik, hogy a szocialisták egy ilyen egyensúlyt kialakító szerepbe kerülhetnek?
Így is leegyszerűsíthetjük a kérdést, de egy picit bonyolultabb, mert hogy azt azért ők jelezték, hogy ők nem akarnak csatlakozni, kizárnak mindenkit, aki belép ebbe a kormányba, és hát hogyha ők is választásra készülnek, tehát hogy 25-ben mégiscsak lesz választás, mármint parlamenti választás, akkor úgy okoskodnak, hogy ahhoz, hogy ott ők versenyképesek legyenek, szükségük van a teljes baloldali összefogásra, az új népfrontra, zárójel egyenlő, szükségük van a lázadó Franciaországra is. Na most a lázadó Franciaország nagyon erőteljesen kampányol, hogy itt ne legyen semmiféle együttműködés. Tehát ők azok, akik a legtisztábban kampányüzemmódban vannak egy új választásért, és egyébként zárójel egy új elnök választásért is, tehát ez is része a stratégiának. Tehát a szocialisták úgymond két oldalról vannak szorongatva, mert ha belépnek a kormányzásba vagy megegyeznek, akkor könnyen lehet, hogy olyan partnert veszítenek a radikális baloldalon, amelyre szükség lehet az előrehozott választáson, viszont hogyha nem lépnek be a kormányba, vagy nem adják meg a külső támogatást, akkor viszont elképzelhető, hogy úgymond oda lesznek tolva a radikális baloldalra, és nem tudnak visszatérni abba a pozícióba, hogy ők egy felelős kormányzó párt. Tehát ők nagyon nincsenek könnyű helyzetben, és hát a választási matematika az tényleg arra tolja őket, hogy maradjanak ellenzékben, ne nagyon kooperáljanak, csak demonstrálják, hogy ők aztán mindenre nyitottak, tárgyalnak, stb., és a majdani választáson próbálják növelni a támogatottságukat.
Nagyon szépen köszönöm Sós Eszter Petronellának a beszélgetést, viszont hallásra, és kellemes ünnepeket kívánok.
Köszönöm, kellemes ünnepeket. Eurozóna.